Drága mennyei atyám, a Jézus Krisztus hatalmas nevében állunk előtted. Áldunk és dicsérünk téged, szívünkből dicsérünk téged. Felemeljük hozzád, Uram, a szívünket, felemeljük hozzád a kezeinket. Téged áldunk, Uram, és téged dicsérünk. Dicsérünk téged, dicsérünk atyám. Hozzád száll a hálánk, az imádatunk, a tisztelet és a dicséret. Hozzád száll a köszönet. Gyönyörködünk benned, drága mennyei atyám. Áldunk téged a szívünknek a teljességével is. Örvendezünk te benned. Örvendezünk, mert a tiéd vagyunk. Mert hozzád tartozhatunk. Mert drága árat adtál értünk. Megköszönjük. Megköszönjük neked, drága Jézus, amit tettél értünk. Megköszönjük neked, drága mennyei atyám, hogy az Úr Jézust értünk adtad, örök engesztelő áldozatul. Megköszönjük neked, drága Szent Szellem, hogy kijelentetted nekünk az igazságot. Hogy te tanítasz bennünket. Köszönjük. Ó, Uram, köszönjük neked. Köszönjük a Jézus Krisztus szent és áldott nevét. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket ma is. Hogy megnyitod a szívünk. A szívünk előtt az igének az ajtaját. Hogy láthassuk és értessük azt a szívünkkel. Hogy az elménk megújuljon, Uram, a Te igéd által. Hogy elváltozhassunk még inkább a Jézus Krisztus hasonlatosságára. Köszönjük, Atyám. Köszönjük az ajándékaidat, drága Szent Szellem. Köszönjük a gyógyulásokat, köszönjük az ima válaszokat. Jézus Krisztus szent nevén. Ó, Uram, dicsérünk és magasztalunk téged, és minden hála hozzád szálljon a Jézus Krisztus szent és áldott nevén. Amen. Amen. Dicsérünk, Uram. dicsőség a tiéd, Uram. Dicsérünk téged, Atyám, a Jézus Krisztus szent és áldott nevében. Köszönjük, Uram, a kegyelmedet. Köszönjük, Uram, a jelenlétedet. A te dicsőségedet, amivel itt vagy, jelen vagy közöttünk, Uram. Minden hála hozzád szálljon, Uram, minden tisztelet és minden dicsőség. Köszönjük, hogy te formálod a mi szíveinket. Jézus Krisztus hatalmas nevében. Áldunk téged és magasztalunk téged, örökön örökké. Amen. Amen. Az a lényeg, hogy Jézus mit végez közöttünk. Amen. Ez az első, és ez a legeslegfontosabb, és ez a legeslegcsodálatosabb, hogy ő végzi az akaratát bennünk. Amen. Ő végzi az akaratát bennünk, és ő épít bennünket. Folyamatosan épít bennünket, ő adja nekünk a növekedést, és én hiszem, hogy ez a növekedés, ez a mai napon is valóságos, és nem úgy fogunk elmenni, ahogyan jöttünk. Amen. Dicsőség Istennek. Nem úgy megyünk el, ahogyan jöttünk. Én hiszem, hogy épülés és növekedés van az ige által. Az ige nem erőtelen, az ige nem gyümölcstelen, tehát biztos lehetsz benne, hogy amikor Isten igéjét hallod, amikor Isten igéjét tekinted, amikor Isten igéjével táplálkozol, töltöd meg a szívedet, amikor arra teljes mértékben odafordítod a figyelmedet, és teljes mértékben odaadod a önmagadat az igének, akkor az nem egy gyümölcstelen idő lesz. Az mindenképpen egy csodálatos idő lesz, és az ige, ami erővel teljes, az el fog benned végezni valamit. El fogja benned végezni az Úrnak az akaratát, amen, meg fog téged változtatni. Tudom, hogy sokat kell mindannyiunknak változni, de az ige ugye azt mondja, hogy ő elkezdte bennünk, és be is végzi bennünk a jó munkát, és néha az ember talán türelmetlen önmagával szembe, hogy még ezen a területen még mindig elrontom, és még újból elrontom, de van egy jó hírem, az ige erősebb. Az ige erősebb, és ahogy szépen lassan végzi bennünk az Úr az ő akaratát, meg fogunk változni. El fogunk változni. Amen. Én azt mondom nagyon sok mindenre, és van, aki ezzel nem ért egyet, hogy nagyon sok esetben és nagyon sok mindenhez mi gyengék vagyunk. És az Úr ereje nélkül egyszerűen nem megy. Az, hogy a szellem gyümölcsei növekedjenek az életünkben, az magunktól nem fog menni. Az ige és a Szent Szellem az, aki végzi ezt bennünk, és felépít bennünket, ugye azt mondja Pál is. Tehát a magunk erejéből nem tudunk elváltozni. Ha magunk erejéből menne, akkor nem kellene újjászületnünk, akkor nem lenne szükségünk az igére, a Szent Szellemnek a segítségére, a vigasztalására, a vezetésére, a tanácsadására, mert egyszerűen akkor úgy lenne, hogy na, magunktól meg tudjuk ezt oldani, de nem megy. Amen. Nem megy. Szükségünk van az Úrra. Uram, itt vagyok, és formálj engem. Itt vagyunk, és formálj bennünket, és azt mondom, hogy az Úr adjon nektek megértést és kijelentést. Amen. És nekem is adjon szót, amikor megnyitom a számat. Már megnyitottam. De az Úr adjon szót, hogy tőle tanítottak legyünk. Amen. Dicsőség és hála neki. Tehát én nála nélkül nem tudok itt megállni, és nála nélkül nem tudok úgy szólni, hogy az neked hasznos. Tudnék mondani jó vicceket komolyan, meg jó sztoriaim is vannak. Tehát nem erről van szó. Én el tudnálok benneteket szórakoztatni, nem két óra hosszáig, óránkig is. De attól lehet, hogy jó kedved lenne, egy külső jó érzésed lenne, de csak a szellem által van épülésünk. Amen. Lehet, hogy jókat nevetnél, de az el fog múlni, amit viszont a szellem elvégez benned, az állandó. Amit Isten igéje elvégez benned, az állandó. Mert az ige állandó, az ige nem változik. Amen. Tehát az Úrtól tanítottak kell, hogy legyünk, és én mindig ezért imádkozom, hogy az Úr szóljon hozzánk, az Úr tanítson bennünket, és ő általa épüljünk. Amen. Menjünk el a Galata levél 3. fejezet 29-es igéjére, és meg fogjuk nézni, hogy mit mond nekünk az Úr. Azt mondja az írás, ha pedig Krisztushoz tartoztok, akkor Ábrahám leszármazottai vagytok, és egyúttal örökösei mindannak, amit Isten Ábrahámnak és a leszármazottjainak ígért. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát azt mondja, hogy ha Krisztushoz tartozol, akkor az Ábrahámnak a leszármazottja vagy, és örököse mindannak, amit Isten Ábrahámnak és az ő leszármazottjainak ígért. A Csia fordítás ezt úgy mondja, hogy ha pedig a felkentéi vagytok, következőleg Ábrahám magva vagytok, ígéret vonalán örökösök. Amen. Ígéret vonalán. Én ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy azt mondja, hogy az Ábrahámnak a magva vagytok. Az írás úgy az Ószövetségben, mind a Galata levélben, amikor azt mondja, hogy az Ábrahámnak a magva, akkor a Krisztusról beszél. Az Ábrahámnak a magva az a Krisztus. És azért mondja itt így az írás, hogyha a Krisztushoz tartozol, hogyha te a Krisztusban vagy, akkor az Ábrahámnak és az ő magvának tett ígéret Krisztusban a miénk ígéret vonalán. Ígéret vonalán. Isten kimondott szava alapján, amikor azt mondta Ábrahámnak, hogy megáldalak téged is a te magodat, amen, ez egy ígéret, és egyébként ugye minden ígéret, igen és amen a Krisztusban, amen. Tehát duplán megerősített dolog ez. Ez egy ígéret volt Ábrahámnak, és ezen keresztül áldottak vagyunk mi, akik a Krisztushoz tartozunk, akik a felkentben vagyunk, amen. Nagyon sokan ezt nem tudják, nem gondolják, hogy újonnan kell születniek, nem gondolják, hogy Krisztushoz kell tartozniuk, de Krisztusban vagyunk áldottak, ő a mag. Ő a mag, nem magvakat mond az ige, nem több magot, hanem Krisztus a mag, és mi Krisztusba kerülünk, amikor befogadjuk őt, és Krisztusban viszont ígéret vonalán örökösök vagyunk. Amen, dicsőség Istennek, ígéret vonalán örökösök. Tehát duplán, egyrészt az ígéret vonalán, másrészt az ígéret Krisztusban, igenis, amen. Dicsőség és hála az Úrnak. Ez azt jelenti, hogyha Krisztushoz tartozol, akkor isteni rendelés az életed felett, hogy te áldott vagy. Isteni rendelés a te életed felett, hogy te örökös vagy. Isteni rendelés a te életed fölött, és ígéret vonalán ki van mondva feletted, hogy Istennek örököse vagy, Krisztusnak pedig társörököse vagy. Amen. Dicsőség az Úrnak, ez az Atyának a gondviselése felettünk. Amen. És tudjátok, nem kellene, hogy aggodalmaskodjunk. Nem kellene aggodalmaskodnunk. Ugye azt mondja az ige, hogy nekünk még a fejünknek a hajszálai is, ugye tudja az Atya, hogy mennyi szál haj van a fejünkön. Amen. Dicsőség az Úrnak. Délelőtt, amikor megmostam a hajamat, biztos veletek is van, így néhány hajszálam kiesett. Nem sok, néhány hajszálam mindig kiesik, olyan érdekes, nem sok, egy 5-10, és gondoltam, a mennyben most a számot ott javítani kellett. Hogy mondjuk eddig volt 5.625.000 hajam, hajszálam, és akkor most van 5.624.992 szál. És ezt a mennyben figyelemmel kísérik, hogy mennyi hajszál van az én fejemen, hogy mennyi hajszál van a te fejeden, és képzeld el, hogy ez egy apróság. Hiszen te is olyankor, jaj, kiesett az 5 szál haj, nem fogsz ott felette, jaj, most ezzel mit csináljak, meg beteszem a vitrínbe. Ugye, megy a szemétbe, vagy nem tudom, hogy ki hová teszi, lehet, hogy te gyűjtöd. Jó lesz majd egyszer, ugye, amikor összegyűlik 5 millió darab belőle, akkor jó lesz parókának például. Ez tréfa volt. Tehát nincsenek olyan nagy jelentőség, ez egy természetes dolog, ugye, hogy kiesett néhány szál hajad. Így van. És képzeld el, hogy az Atyának ekkora gondja van rá, hogy ő tud erről. Akkor miért feltételezzük, hogy a fontosabb dolgainkat ő nem kíséri figyelemmel? Ugye ezt jogosan megkérdezhetjük magunktól, hogyha az Atyánknak arra gondja van, hogy hány szál hajad van a fejeden, a Gusztávval könnyű az eset, tudjátok, az a rajzfilm figura azzal a 3 szál hajával, az ő esetében ez könnyű, de képzeld el, hogy akinek sok haja van, mint nekem is, például, vagy nagyon sok embernek, és Istennek erre gondja van, hogy neked hány szál hajad van a fejeden. Ugye milyen furcsa ez? Olvastad ezt 1000-szer, és ha így belegondolsz, akkor ez egy apróság, ez nem egy nagy dolog. És megemlíti az ige, hogy ő erről tud. És ez számon van tartva a mennyben, hogy neked hány szál hajad van. Akkor vajon a fontosabb dolgaidat figyelemmel kísérik-e a mennyből? Vajon a fontosabb dolgaidra odafigyel-e Jézus Krisztus, és valóban odafigyel-e az Atya a te fontosabb dolgaidra az életedben? Amen. Én azt hiszem, hogy néha úgy átfutunk ilyen apróságokon, hogy hát ez nem is olyan lényeges dolog, nem is olyan érdekes dolog. De ha elgondolkodsz rajta, hogy igenis ez Istennek lényeges, akkor mindjárt sokkal bátrabb lesz a hited abban, hogy bizony az életed fontosabb dolgaiban 1000%, hogy ő nem hagy téged magadra, és nem hagyja azt figyelmen kívül, hogy te éppen milyen helyzetben vagy. Amen? Ez így van? Ez így van. A pici apró dolgokon átszaladunk, pedig a pici apró dolgok az, hogyha megvizsgáljuk, akkor meglátod az ő jóságát, és azt, hogy ő milyen szinten törődik veled. Bizony. És milyen szinten odafigyelte rád? És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy naponta egy-két szál hajat kiesik, akkor a mennyben módos. Szerintem van egy néhány angyal, aki csak ezt könyveli. A földön a hajunk szálait, hogy ma mennyi hajat szála van. Mert hogyha számon van tartva, az azt jelenti, hogy az folyamatosan számon van tartva. Nem az van odaírva, hogy Isten tudja azt, hogy 5 éves korodban hány szál hajad volt, hanem azt mondja az ige, hogy mondjuk nekem nem olyan sok. Amikor masnit akartak belekötni, mert fotózásra vitt anyukám, illetve nem fotózásra, nem akartak rólam egy néhány képet, jó, ezt elmondom. És beletette a masnit, és amíg arrébb ment egy métert, hogy csak ő legyen, vagy csak én legyek a képen, addigra a masni ide leesett a fülemre. Visszajött, és megint belekötött egy masnit, megint félreállt, és végül is úgy készült el a kép, hogy így nagyon így oda nyomkodták a fejemre, így rávasolták a masnit, és nagyon gyorsan félreugrott, fotó, visszaugrott, és tehát Isten nem az 5 éves korombeli hajszálaimról tud, vagy a tiédről, hanem arról, hogy ez számon van tartva. Tehát ez folyamatosan figyelik. Amen. Mit szóltok ehhez? És ebből indulj ki, hogy a lényegesebb dolgok az életedben, amire azt mondod, hogy na, ennek tényleg súlya van, és tényleg fontosabb dolog, akkor ezek vajon mennyire lehetnek fontosak? Amen. Mennyire lehetnek fontosak Istennek? Az, hogy nincsen leírva minden szó szerint az igében, de az egyik kicsi dologból nyersz rálátást a többi dologra. Hogyha ez fontos Istennek, a valóban fontosak, ami értéktelenül arra odafigyel, amire te azt mondanád, hogy ez figyelemre sem méltó, használjuk ezt a szót, hogy ez figyelemre sem méltó, ha Isten erre odafigyel, akkor mennyivel inkább arra odafigyel, amit mi úgy ítélünk meg, hogy hát ez bizony fontos dolog az én életemben. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát az Atyának gondja van ránk, és örökösei vagyunk ő neki, ígéret vonalán. Amen. Ezt nagyon szeretem, ezt a szót, hogy ígéret vonalán örökösei vagyunk. Dicsőség az Úrnak. Menjünk el a Máté evangélium 7. fejezet 7. igéjétől, olvassunk itt el egy részt. Azt mondja az ige, hogy kitartóan kérjétek, és megkapjátok. Kitartóan keressétek, és megtaláljátok. Kitartóan kopogtassatok, és kinyitják nektek az ajtót. Mert aki kitartóan kéri, megkapja, amit kér. Aki kitartóan keresi, az megtalálja, amit keres. Aki kitartóan kopogtat, annak kinyitják az ajtót. Amen. Melyik apa adna a fiának követ, ha az kenyeret kér tőle, vagy ha a fia halat kér, kígyót ad-e neki? Ha tehát még ti is, bár romlottak vagytok, tudtok jó ajándékot adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább mennyei atyátok. Ő biztosan megad minden jót azoknak, akik elkérik tőle. Amen. Dicsőség az Úrnak. De egy pillanatra meg kell állnom, hogy ezt tisztázzuk. Azt mondja, ugye, hogyha melyik apa adna a fiának követ, ha az kenyeret kér tőle, vagy ha a fia halat kér, kígyót ad-e neki. Ha tehát még ti is, bár romlottak vagytok, ugye a Károly azt mondja, hogy gonoszak. Ha ti is, ugye már romlottak vagytok, tudtok jó ajándékot adni a gyermekeiteknek, nehogy félreértés legyen. Ugye itt Jézus Krisztus, amikor beszélt, azok, akikhez beszélt, ők nem voltak újjászületve. Tehát amíg nem vagyunk újjászületve, addig ugye gonoszak vagyunk. Addig ugye a világ uralma alatt vagyunk, addig e világ urának az uralma alatt vagyunk, és az ő gonoszsága uralkodik bennünk és rajtunk. Tehát félre ne érsz, hogy esetleg Isten ezt mondja neked, hogy te gonosz vagy. Hát miért mond ő neked ilyet? Ők nem voltak ott még újjászületve. És ami fontos, amiről itt ugye Jézus szól, hogy azok az emberek, akik még bukottak voltak, gonoszak voltak, nem Isten élete volt bennük, mégis, hogyha az ő fia azt mondja, hogy halat kér, akkor halat fog neki adni. Hogyha kenyeret kér, akkor nem követ fog neki adni, hanem azt, amit ő kér. Még a gonosz is képes erre, és a gonosz is ezt fogja tenni. Mennyivel inkább? Ehhez hozza Jézus példának, hogyha egy gonosz ember az ő gyermekének azt akarja adni, amit ő kér, jót akar adni. Egy gonosz ember jót akar adni. Amen, ez így van. Mennyivel inkább akar a te mennyei atyád? Amen. Ő azt mondja, ugye, hogy ő biztosan megad minden jót azoknak, akik elkérik tőle. Amen. Biztosan megad. Jézus mondja ezt, hogy biztosan megad minden jót azoknak, akik elkérik tőle. Dicsőség Istennek. És ugye picit visszanézzünk az elejére, azt mondja, hogy kitartóan kérjétek, és megkapjátok. Amen. Kitartóan keressétek, és megtaláljátok, kitartóan kopogtassatok, és kinyitják nektek az ajtót, mert aki kitartóan kéri, megkapja, amit kér, aki kitartóan keresi, az megtalálja, amit keres, aki kitartóan kopogtat, annak kinyitják az ajtót. Amen. Tehát miről van szó, hogy aki kér, az kapni fog, ugye? Károly azt mondja, hogy ez mind kap. Arról van szó, hogy aki kitartóan keres, az találni fog? Amen, az találni fog. Aki kitartóan kopogtat, nem azt mondja az ige, hogy aki kitartóan kopogtat, az néhány, az majd nyitott ajtót is fog találni. Nem azt mondja az ige, hogy aki kitartóan kérik, azok közül néhányan meg is fogják kapni. Nem erről van szó, itt nincsen elutasítás, ugye Jézus azzal fejezte be a végén, hogy biztosan megad a mennyei atyátok. Tehát ugye azt mondja, hogy biztosan megad minden jót azoknak, akik elkérik tőle. Biztosan. Amen. Mondd, hogy biztosan. Biztosan. Dicsőség Istennek. Ő biztosan megad minden jót azoknak, akik elkérik tőle. Biztosan. Amen. Ugye azt mondja, hogyha itt elolvastuk, hogy itt nincs elutasítás. Nincsen talán, nincsen esetleg, nincsen ha. Itt az ige szerint biztosra vehetjük. Amen. Nincsen talán. Nincs, biztosra vehetjük. Egy dolog van, amit itt kihangsúlyoz Jézus, azt mondja, hogy akik kitartóan, amen, akik kitartóan, arról beszél Jézus, mindegyik sorban ott volt, hogy aki kitartó. Nincsen elutasítás, de van egy feltétel, aki kitartó, amen. Ugye mondja az ige számtalan azt, hogy legyünk álhatatosak, legyünk kitartóak. Itt inkább arról van szó, és ez a hitnek is a szép harca, hogy ki tudsz-e tartani a győzelemig? Amen. Egyébként nagyon sokszor azt mondjuk, hogy az nagyon nehéz kitartani a győzelemig. Hogyha te például sportoló lennél és futnál, ha te egy 100 méteres futó vagy, 50 méternél nem állhatsz meg, így van, 60 méternél nem állhatsz meg, 70-nél nem, így sorolhatom 80-90, a 100 méternél, amikor belépsz a vonalon, amen, akkor futottad te meg azt a távot. Tehát a világban sem tehetjük meg azt, hogy előbb. Ha te egy 400 méteres futó vagy, nem állhatsz meg a 200-nál, a 300-nál, és nem mondhatod a 350-nél, hogy de itt elfáradtam. Ha te egy maratoni futó vagy, és ezt főleg náluk lehet megfigyelni, amikor elérnek egy bizonyos távra, ahol már a fizikai ereje és minden fogytán van, ugye mondják azt, hogy hát esett a holdponton. És onnan aztán megy, mint a gép. Mindegy, hogy hány. Lehet, hogy még onnan elfutna még másik 41 kilométert is, ki tudja. Ezt mondjuk ők jobban tudják, én nem próbálkoztam még ezzel. De nem állhatsz meg. Ha te nem futsz be a célba, akkor nem mondhatod, hogy te lefutottad azt a maratoni távot. Amen. Hogyha te vendéget vársz, és elkezdesz főzni valamit. Ugye? Már megint ez a főzés. Elkezdesz főzni valamit, és felénél úgy gondolod, hogy jó lesz ez már. A legfőbb egy kicsit rágós lesz, egy kicsit ízetlen lesz, de jó lesz ez már. És ha ezt teszed az asztalra, akkor az ugye furcsa lesz neked is, meg annak is, akit megkínálsz ebből. Amen. Tehát a világban levő dolgokat se fejezheted be felénél. Nem fejezheted be a felénél, nem fejezheted be a felénél a főzést. Amikor munkába kell menned reggel, elmennél fél útig, ott megfordulsz, vagy inkább helyette beülnél egy cukráznába, eszegetni egy pár sütit, és felhívna a főnököt, hogy hol vagy. Hát én mentem dolgozni, na de itt mégsem vagy. Fél úton megálltam, elment a kedvem útközben. Azt a napot neked munkanapnak veszik? Nem. Ahhoz odáig kell menned, és ott valamit majd kell csinálnod. Tehát a világban sem tehetjük meg azt, hogy úgy feléig, félig meddig megcsináljuk a dolgokat, félig meddig eljutunk, ott is véghez, tehát teljesen véghez kell vinned. Amen? Ez így van? És a hitünkben meg az sokszor azt gondoljuk, hogy hát én nem tudom, hogy hogyan fogom végig, nem tudom, hogy hogyan fogom ezt bírni erővel. A hétköznapi dolgaidban is ugyanígy nagyon sokszor szükség van arra, hogy bírd erővel. Nem megy mindig minden ilyen, néha az ember igen, így néz ki, de a hétköznapjaidban pontosan mindent végig kell, hogy vigyél. Amen. Ugyanúgy hazafelé a munkából, most már elég hideg van, jó példa lesz ez neked, nem fogsz lefeküdni fél úton egy parkba, hogy nincs kedvem hazamenni, olyan fáradt vagyok, lefekszem itt. Ha bármilyen fáradt vagy is, hazáig fogsz menni, lehet, hogy azonnal bebuksz az ágyadba, és lehet, hogy, sőt, lehet, hogy kinyitod a lakásajtót, így beesel és elalszol. Olyan mindegy, de el fogsz menni hazáig, és nem fogsz ledülni egy parkba fél úton. Így van? Ha bármilyen fáradt vagy. És ugyanígy a hitünkben is bizony, ugye Jézus arról beszélt, hogy kitartóan. Kitartóan. Nem tehetjük meg azt, hogy hát egy kicsit valameddig, egy valamitről meggyőződtettünk, hogy nincs elutasítás. Azt mondta Jézus, hogy biztosan megad az Atya minden jót azoknak, akik elkérik tőle. Egy dolog volt itt, ugye, az, hogy kitartás, kitartás és kitartás. Amen. Ezt mondta Jézus, hogy kitartóan, kitartóan és kitartóan. Dicsőség Istennek. Tehát nincsen elutasítás, ezt szögezd le nyugodtan, viszont kitartónak neked kell lenned, meg nekem. Amen. Neked is, nekem kitartónak kell lennünk, dicsőség Istennek. Én nem tudom, hogy te mennyire vagy kitartó, oké? Tehát annyira nem látok bele a hétköznapjaidba, én nem tudom, hogy te mennyire vagy kitartó, hogyha például valami nem úgy sikerül a hétköznapi életedben, akkor feladod, és akkor lehet, hogy azt fogod mondani, hogy nem is érdekel az az egész, és elkezdesz hisztizni. Ugye, vannak ilyen emberek is. Nem azt mondtam, hogy te vagy ilyen, de vannak ilyen emberek. Nem érdekel ez az egész, nem foglalkozom ezzel tovább, és csak hisztizel és hisztizel, mint a gyerek. Ugye? Mennyire vagy kitartó? Azt mondtam neked, hogy én nem tudom, hogy te mennyire vagy kitartó. Szerintem lehet, hogy te se tudod néha, hogy mennyire vagy kitartó. Úgyhogy érdemes erre odafigyelnünk, hogy mennyire vagyunk kitartóak, vagy hogyha elutasítanak téged valahol, és kitesznek az ajtón, akkor mit fogsz csinálni? Visszamászol az ablakon? Visszamászol az ablakon? Vagy azt fogod mondani, hogy nekem semmi nem sikerül? Na ugye, hogy nekem semmi nem sikerül? Melyik? Igaz? Melyik? Mennyire vagyunk mi kitartóak igazán? Mert erről beszélt Jézus, hogy ez számít. Mert az Atya biztosan adni fog. De mi kitartóak vagyunk-e? És ezen fog eldőlni a dolog, hogy mi kitartóak vagyunk-e. Amen. Márk evangélium második fejezetére menjünk csak el. Na, Márk 2:1-re menjünk csak. Azt mondja az írás, hogy néhány nappal később Jézus visszatért Kapernaumba, és ennek hamar elterjedt a híre. Olyan sokan gyűltek össze annál a háznál, ahol volt, hogy már az ajtó előtt sem fértek el. Éppen Isten üzenetét hirdette, amikor 4 férfi érkezett, akik egy megbénult beteget hoztak. Mivel a tömeg miatt nem tudták a beteget a közelébe vinni, kibontották a tetőt, és a nyíláson engedték le a hordágyon fekvőt Jézus lába elé. A 4 férfi hitét látva Jézus a beteghez fordult, és ezt mondta neki, fiam, a bűneid megvannak bocsájtva. Dicsőség Istennek. Én tudom, hogy nagyon sokan ismeritek ezt a történetet, amiért ide lapoztunk, azért ezt érdemes elképzelni. Tehát ez nem egy egyszerű dolog volt. Több dolog is nagyon fontos ebbe. Az, hogy amikor ők odavitték az ő barátjukat, először is olyan tömeg volt, hogy nem férhettek oda. Tehát nagyon sok ember már akkor azt mondaná, hogy na hát mi ide ugyan nem tudunk bejutni, ez semmi esélyünk nincs, legjobb, hogyha nem nyúzzuk itt ezt a szegényt, meleg van, 45 fok, fekszik itt ezen a hordnágyon, tömeg van, inkább vigyük haza. Igaz? Látták, hogy a tömegtől sehova, se ajtó, se ablak, sehová nem lehetett odaférni. Na most ők ugye azok a fiúk, akik nem adják fel, igaz? Tehát nem az történt, hogy nem tudunk közel menni, nem tudunk bemenni, nem tudunk Jézushoz oda menni, Jézust nem tudjuk kihívni, akkor sem értelme a dolognak. Hanem van a világban is ez a mondás, néha találkozom vele az interneten, hogyha valamit igazán akarsz, akkor a megoldást keresed, hogyha nem, akkor a kifogásokat. Így van? Akkor a kifogásokat keresed. És az a történetnek a lényege, ugye, hogy ők kitalálták azt, hogy akkor fel kell menni a tetőre, nem tudom, hogy ilyen hordágyat láttál-e már, hogy azért nem egyszerű dolog volt ezt az embert a tetőre felvinni. Először is megbontani a tetőt, és ezt úgy felvinni, ezt a fiatal embert a tetőre, hogy ne boruljon le. Úgy felvinni oda, hogy szerintem ő így kapaszkodhatott ebbe a nyoszonyába, hogy ezeket húzigálták ott fölfelé a tetőre. És amikor végre fölérkezett, akkor pedig onnan engedték őt le Jézus lábához. És azt mondja ez így, hogy Jézus látta ezeknek a hitét. Akkor szólt ez a fiatal emberhez, ugye, hogy fiam, te bűneid meg vannak bocsájtva. Hát ezen nagyon sokan azonnal fölháborodtak, de nem ez, amit most mi megnézünk, hanem ami nagyon-nagyon fontos, az ő kitartásuk. Hogy te mit csinálsz, amikor úgy látod, hogy minden ajtó bezárult? Akkor feladod, és azt mondod, hogy na, Isten nincs velem. Feladod, és azt mondod, hogy na, nekem úgysem sikerült, ezt se láthatod. Feladod, és azt mondod, hogy hát én hiába próbálkozom ezzel a hittel is, az én életemben semmi nem sikerül, nézd meg. Vagy azt fogod mondani, hogy már pedig engem ilyen könnyen nem lehet lerázni, mert én Isten igéjén állok, és én bizony győztesen fogok ebből a helyzetből kijönni. Mit fogsz vajon tenni? Mit fogsz mondani? Igaz? A te hozzáállásod milyen lesz egy ilyen helyzethez? Hogy akkor megbontom a tetőt, ha kiküldenek az ajtón, bemegyek az ablakon. A te hozzáállásod mi lesz ehhez, egy ilyen esethez? És tudod, itt az számít. Jézus látta az ő hitüket. Ez nem úgy történt, hogy jöttek ezek a fiúk, és föl volt ide ragasztva egy kis sárga tábla rajtuk, és rá volt írva, hogy ezek a fiúk azok, akik hisznek. Nem, nem, Jézus nem innen látta az ő hitüket. Jézus onnan látta az ő hitüket, amit ők tettek. Az ő hitük abból látszódott meg, hogy kitartóan eldöntötték, hogy be kell mennem Jézushoz. Eldöntötték, hogy be kell vinni az ő barátjukat. És hol lehet bemenni egy házba? Az ajtón vagy az ablakon? Ugye, az a bejárat. Mondjuk inkább az ajtó, de esetleg be lehet menni az ablakon is. Úgy gondolnánk, hogy így ennyi a lehetőség. Igaz, be lehet menni a tetőn is. Vagy, sőt, ezek után ugye lehet beásni a fal alatt is, bármit lehet. De egyáltalán az a lényeg, hogy te mennyire vagy kitartó. Vagy én, igaz? Megkeresnénk-e a módját annak, hogy akkor bemegyek a tetőn, vagy elszontyolodva feladjuk? Mit csinálunk? Mit csinálunk? Láttuk az előbb, hogy nincsen elutasítás. Hogy az Atya biztosan megadja azt a jót, amit őtőle kérünk. Amen. Nincsen elutasítás. És ők kitartóak. Jézus azt mondta, látva ezeknek a hitét, hogy vedd fel a te nyosszajádat, és járj. Mit szólsz ehhez? Mit szólsz ehhez? Dicsőség Istennek. Menjünk csak el a Zsidó 6.12-től, olvassuk el itt, mit mond az ige. Azt mondja, hogy ne legyetek lusták. Azokat kövessétek, akik hittel és türelemmel végül megkapták, amit Isten ígért nekik. Amen. Tehát ne legyetek lusták. Ez egy szorgalom. Ez egy elhatározottság. Ez egy döntés, hogy nem adom fel. Tehát ne legyetek lusták, azokat kövessétek, akik hittel és türelemmel végül megkapták, amit Isten ígért nekik. És ehhez türelem is kell. Tehát az nem úgy van, hogy ripsz-ropsz, és nincs semmi, akkor feladom. Hit és türelem együtt. Amen. Hitten és türelemmel tudunk csak előre haladni. Amen. Hittel és türelemmel. Azt mondja tovább, hogy Isten esküvel megerősített ígéretet tett Ábrahámnak, de mivel nagyobbra nem esküthetett, ezért saját magára esküdött. Azt mondta Ábrahámnak, esküszöm, hogy bőségesen megáldalak, és sok-sok utódot adok neked. Ugye kettő dologról van itt szó, azt mondja, hogy az ő ígéretéről, és arról, hogy azt esküvel megerősítette. Dicsőség Istennek. Az ígéret és Istennek az esküje. Azt mondja, hogy Ábrahámnak sokáig is türelmesen kellett várnia, de végül megkapta, amit Isten ígért. Tehát hittel és türelemmel. Amen. Hit kell hozzá, és türelem kell hozzá. Nem úgy van, hogy bedobjuk a pénzt, nem olyan, mint a McDonald's, bedobjuk a pénzt, azt mondjuk, hogy mit kérünk, és mész a kis autóddal, és kinyújtod a kezedet, és beleteszik, amit kértél. Isten országában hitre van szükség, és a hitednek meg kell nyilvánulnia, és nagyon sokszor ez türelem is. Nagyon sokszor ez türelem. Nálam is, amikor hosszan kell várni, volt, ami nagyon gyorsan jött, volt, ami 1-2-3 év alatt. Türelem. Amen. Türelemmel kellett várni, és olyankor nem azt mondom, hogy feladom. Azt mondom, hogy én türelmesen várok, mert tudom, hogy megkaptam már azt a dolgot, amiért az Úr előtt vagyok. Tudom, hogy az az enyém. Ezért nincsen okom idegeskedni és kapkodni. Ez a dolog úton van hozzám, mert ez az enyém. Mert igen és amen. és türelem kell. A türelmetlen ember feladja. Tudjátok, hogy a türelmetlen ember az, aki mindent félbehagy. A türelmetlen ember elkezd kötni egy sálat, mondjuk, és ez a sál már 10 éve ott van, félig készen, benne vannak még a kötőtűk, bent van a szekrénybe. Igaz? Mert ehhez is idő kell, és ő türelmetlen. A türelmetlen embernél látsz olyan dolgokat, ami minden csak félig van kész. Miért? Egy darabig csinálja, van kedve, és amikor elfogy a türelme, mindent félbehagy. Ismertek talán ti is ilyen embereket, akiknél minden félbe van hagyva? Mert nincs tovább türelme. Elkezdi, de félbehagyja. És Istennél ez nem fog működni. Istennél máshogyan kell. Hitre és türelemre van szükséged. Nem lehet félbehagyni semmit. Hanem végig kell, hogy vidd. Tényleg ismertek ilyet, akinél... Én nekem van nem egy ilyen ismerősöm, komolyan mondom, még amit 40-50 évvel elkezdett valamit csinálni, az ott van félkészen, de komolyan. És utána is, és nem azt jelenti, hogy azóta nem csinált semmit, hanem bármit csinált, minden félbe van hagyva. Mert minden hirtelen érdekli, minden hirtelen olyan lendületesen is mindennek neki megy, és aztán félbe hagyja. És már egy tiszta ilyen múzeum körülötte minden. Minden félkész, ezt majd egyszer befejezem, ezt majd... És mindig mindenbe csak belekap, és csak félig jut el. Istennél nincs, tanuld meg hit és türelem. Ezek a fiúk se álltak meg félúton, kellett hozzá türelem, át kellett gondolni, nem hagyjuk fel. És végig hitben maradni. Amen. És kell, hogy legyen türelmed. Hittel és türelemmel, azt mondja itt az ige. Amen. És mire alapozhatod a hitedet és a türelmedet? Ugye Isten ígéretére, és Istennek az esküjére. Amen. Dicsőség és hála neki. Azt mondja, hogy az emberek között az a szokás, hogy olyan valakire esküsznek, aki nagyobb náluk. Így erősítik meg ígéretüket, és ezzel vetnek véget a vitának. Ugye, amikor valamit megbeszél két ember, és a szavukat adják rá, valami megegyeznek, régen még ez volt a természetes. Nem ügyvédhez mentek, meg nem közjegyző, meg nem papírok, hanem amikor elmentek a lóvásárba, megalkuttak a lóra, meg a kocsira, mondjuk, és igen, a lovat, meg ezt a 100 tehenet megveszem, és amikor azt kimondták, az igen volt. Ha kellett megerősítés, akkor megesküdsz erre, komám? Meg. És az onnantól az rendben volt. Az erősebb volt, mint manapság egy ügyvédnél kiállított és tanúkkal aláírt papír. Az adott szóban és a rajta levő eskün az olyan erővel bírt, hogy azt nem lehetett megmásítani. Amen. És hogy mire tudjuk alapozni, hogy türelmesek legyünk, azért értem erre ki, hogy amikor türelmetlenséget tapasztalsz, nézd meg az igét. Istennek az ígérete és az esküje az, amire te alapozod a te hitedet. Tehát ez adjon neked egy biztos támaszt, hogy legyél türelmes. Tudd azt, hogy én azért vagyok türelmes, mert Isten ígérete és esküje az én hitemnek az alapja. Amen. Én ezért türelmes vagyok. Én ezért tudok türelmes lenni. Amen. Tehát ott jártunk a 17-esön, hogy hasonlóképpen, amikor Isten egészen világosan meg akarta mutatni, hogy ígéreteit biztosan teljesíteni fogja. Tehát Isten látta, hogy az embereknél mi a szokás. Ha vettek egy lovat, vagy cseréltek, vagy bármilyen üzletet kötöttek, akkor meg ott volt az ígéretük, a szavuk, meg rátették az esküt. Ha volt egy kis bizalmatlanság, na jól van, majdnem elhiszem, de ha megesküdsz, akkor jól van, akkor most már tuti elhiszem. Akkor áll az alku. És Isten látta, hogy ez az embereknél így megy, hogy ott van az ígéret, na megesküdj, meg cimbora. Hát azért Isten látta, hogy az ember így akkor biztonságban érzi magát, ezért tehát hasonlóképpen, amikor Isten egészen világosan meg akarta mutatni, hogy ígéreteit biztosan teljesíteni fogja. Mit mondott Jézus, hogy biztosan? Itt megint itt van ez a szó, hogy biztosan teljesíteni fogja. Mit tett? Ő is. Azt mondja, hogy ő is megesküdött azoknak, akiknek az ígéreteket tette. Amen. Ő is megesküdött. Ő is megesküdött, hogy biztosak lehessünk benne, akiknek az ígéreteket tette. Ugye ő tette az ígéretet Ábrahámnak, és az ő magvának, az ő magva a Krisztus, és hogyha felkentben vagyunk, akkor ígéret vonalán, ugye mi Krisztusban vagyunk, ugyanazok az ígéretek a miénk. Amen. Tehát a miénk is ez az eskü, Isten tett egy ígéretet, és hogy ő ezt biztosan megtartja, meg is esküdött. Amen. Dicsőség Istennek. Így folytatja, tehát Isten egyrészt megígért valamit, másrészt azt az esküjével erősítette meg. Ez kettő dolog, ez stabil. Akkor te kettő lábon állsz, az stabil. Amen. Dicsőség Istennek. Az Úr kettő dolgot tett az örökkévaló. Egyrészt megígért valamit, másrészt pedig esküjével erősítette meg. És nagyon fontos a 18-astól, ez a két dolog sohasem változik. Amen. Sem az ő ígérete, sem az ő esküje. És ezt nyugodtan oda teheted a hitedet az ő ígéretére és az ő esküjére. Amen. Nyugodtan oda teheted a te hitedet, és amikor türelmetlenséget érzel, akkor bizony nyugodtan emlékeztesd magadat és lapozd oda, hogy Isten, hogy engem meggyőzzön. Megígért valamit, és megesküdött rá, hogy én biztosan tudjam, hogy meg fogom kapni, és ez a kettő dolog, az ő ígérete és az ő esküje soha nem fog megváltozni. Ezért legyél csak türelmes. Mondd meg magadnak, legyél csak türelmes. Legyél csak türelmes. Amen. Dicsőség Istennek. Azt mondja, hogy, és itt mondja is az ige, hogy ez erős biztatást jelent, és reménységet ad nekünk. Amen. Ez erős biztatást kell, hogy adjon. Tehát amikor így elcsüggednél, és azt mondanád, hogy feladom, ez egy erős biztatás. Mi az erős biztatás? Akkor a futó is már egy alig válaszolok, már így vonszolja magát, folyik rajta a víz, és oldalra ott vannak, és biztatják. Biztatják őt, és ez erőt ad neki. Isten oda szól neked, amikor már csüggedsz és feladnád, hogy figyelj, én megígértem és megesküdtem, és ez a kettő dolog soha nem változik. És ez biztatás, ettől te erőt kapsz, és ettől te tovább tudsz menni türelmesen és hitben maradni. Amen. Tehát még egyszer, ez erős biztatás jelent, és reménységet ad nekünk, hiszen oda menekültünk Istenhez, és belekapaszkodtunk abba a reménységbe, amelyet ő adott nekünk. Amen. Köszönjük az Úrnak. Ez a reménység olyan a lelkünk számára, mint a csónak erős horgonya. Ez a remény horgonya mennyei templomban, a függöny mögött, a mennyei szentek szentjében kapaszkodik meg. Ott, ahová Jézus bement értünk ment be oda, hogy utat készítsen a számunkra, hiszen ő mindörökké Jézus lett a főpap Melkisédek rendje szerint. Amen. Tehát az a reménység, ezt oda be tudod akasztani a szentek szentjébe, oda, ahová ugye Jézus Krisztus bement, és ez a horgony, ez erősen fog kapaszkodni. Isten ígéretére és Isten esküjére tekintve, ugye Jézus ott van bent. Jézus ott van bent a mennyben, ugye ő a mi főpapunk, ő a mi közben járunk. És amikor te ebben a hitben vagy, és kitartó vagy, akkor tudnod kell, hogy ő ott van az Atya jobbján, és ő a te szószólód, a te főpapod és a te közbenjáród. Amen? Ő a te közbenjáród és a te főpapod. Mondhatnám neked ezt úgy is, hogy protekciód van. Amen? Protekciód van a mennyben, Jézus a te szószólód, ugye kegyelt, aki jobbat kap, mint amit érdemelne. Amen? Ugye mondja az ige azt, hogy fentebb, mint hogy kérjük, vagy elgondoljuk. Dicsőség Istennek. Fentebb, mint hogy kérjük, vagy elgondoljuk. Történtek azóta is csodák, dicsőség Istennek. Nem mindig mondom el mindegyiket, csak amikor az Úr előhoz egy-egy bizonyságot, és tudjátok, ebben az albérlet dologban is az Úr még megfejelte egy-két, három-négy ajándékkal, és az volt, hogy fentebb, mint hogy kérjük, vagy elgondoljuk, dicsőség Istennek. Lehet, hogy azt sem mondtam nektek, amikor a Rexit visszavittük egy hónapja vérvételre, tudjátok, összevetni az eredményeit a nyáriakkal szembe. És az orvos maga használta ezt a szót, hogy fentebb, mint ahogy gondoltuk volna. Fentebb, mint ahogy gondoltuk volna, dicsőség Istennek. Tehát kegyeltek vagyunk, és van egy szószólónk ott bent az Atyánál, és a mi reménységünk, a mi hitünk az oda kapaszkodik be, és az, hogy az ő ígérete és az ő esküje ott van, ez erősítsen meg téged. És amikor türelmetlenné válsz, és elgyengülsz, és azt gondolod, hogy feladnám, ez bizony erőt kell, hogy adjon. Ez erőt, ez olyan, mint a biztatás a sportolóknak, és az megtölti őt erővel, és azt mondja, hogy jól esett az a biztatás, és akkor most megint jó erővel ismét fel vagyok turbózva, és tudok menni tovább. Dicsőség Istennek. Áldott az ő szent neve. Amen. Hányan tudjátok, hogy hamarosan jön a Mikulás? Na, majd most mondják a keresztények, hogy hamis tanító. Mikulásról beszél. Ennek ellenére a Mikulás jön, ha én nem mondom, akkor is. Tudom én, hogy ő egy piros sapkás bácsi, tehát ebből ne legyen félreértés, csak valami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, ez a Mikulás télapó sztori, vagy hogyan nevezzük. Mi szokott lenni az első kérdésre a Mikulásnak a gyerekek felé? Hogy jók voltatok? Ugye? Jók voltatok? A városban is szokott ilyenkor, jönnek, mennek majd ezek a Mikulások, Kecskeméten egyenesen a templomtoronyból szokott lejönni, és az is ott ordibál 10 000 watt hangerővel, hogy jók voltatok? És akkor nem nagyon akar lejönni, és mondják a gyerekek, jók voltunk, de biztos, hogy jók voltatok? És nagy nehezen le kell csalogatni ezt a Mikulást. Nem ez a lényege, hanem ugye az első kérdés az, hogy jók voltatok-e? Mire akar rámutatni az érdemeidre? Az érdemeidre, hogy megérdemled-e, hogy jó voltál-e. Ugye a kis gonosz. És ugye gyerekkorunktól ez a dolog jön, hogy megérdemled-e. Hogy megérdemled-e. Ezzel kerülsz mindig szembe, hogy te ezt megérdemled-e. Amen. És mit szokott mondani mindenki? Jut eszembe. Mindenki azt szokta mondani, ugye, hogy jó voltam. Jó voltam, Mikulás, én jó voltam. Na most először is nem voltál jó. Másodszor meg még hazugságra is kényszerít a Mikulás. Szóval azért ez írtózatosan nagy gáz, és kicsi korunktól ezt belénk súlykolják. Az érdemeink, hogy megérdemled-e, és hogy jó voltál-e. Tehát ezért nehéz azt nekünk megszokni, hogy Istennek a feltétel nélküli szeretetében vagyunk mi. Amen. A feltétel nélküli szeretetében. Tehát ő nem azt kérdezi, hogy jó voltál-e, amikor te imádkozol? Hanem ott van a Krisztus, akin keresztül ő bennünket mindig jónak lát. Ott van az ő ígérete, és ott van az ő esküje, ami soha nem fog változni. Amen. És tudod, így működik a kegyelem, és így van az, hogy fentebb, mint ahogy kérjük, vagy elgondoljuk. Dicsőség Istennek. Tehát az ő feltétel nélküli szeretetét kell neked elfogadni, elhinni, hogy ő téged úgy szeret, ahogyan vagy. Amen. De tréfát félretesszük, hogyha belegondolunk abba, hogy miért is kételkedünk, menjünk már el a Lukács 22:39-től elolvasunk néhány igét. Azt mondja az írás. Ezután Jézus szokása szerint kiment a városból az olajfák hegyére, a tanítványai pedig követték. Amikor odaért, ezt mondta nekik, imádkozzatok, hogy legyen erőtök ellenállni a kísértésnek. Ezután távolabb ment tőlük, mint egy 50 lépésnyire, letérdelt, és így imádkozott. Atyám, ha ez egyezik akaratoddal, vidd el tőlem ezt a poharat, hogy ne kelljen kiinnom. De ne úgy legyen, ahogy én szeretném, hanem ahogy te akarod. Ekkor egy angyal jelent meg a mennyből, és megerősítette Jézust. Aki a halálos küzdelemben még erőteljesebben imádkozott, verejtéke úgy hullott a földre, mint a vércseppek lettek volna. Amen. Amikor befejezte az imádkozást, felállt és visszament a tanítványokhoz, látta, hogy a szomorúság miatt elaludtak, felkeltette őket, miért alszotok, keljetek fel és imádkozzatok, hogy legyen erőtök ellenállni a kísértésnek. Amen, dicsőség az Úrnak. Ezen érdemes elgondolkodni, tudod, ide az van írva, hogy, és tudjátok ezt ti magatok is nagyon jól, hogy ugye Jézus azért imádkozott, hogy atyám, ha lehetséges, akkor múljék el tőlem ez a pohár. De mindazáltal ugye ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És ugye, hogy nem volt ez könnyű Jézusnak. Ugye azt mondja itt az ige, hogy ahogyan imádkozott, azt mondja, hogy egy angyalnak kellett jönnie, aki megerősítette őt. Angyal jött, aki megerősítette őt. Hát, hogy Jézusnak is szüksége volt arra, hogy az atya küldjön neki segítséget, aki megerősítette őt először is, Tehát te se vádold magad, amikor elgyengülsz, de neked is van segítséged. Ezért kaptuk a vigasztalót, a Szent Szellemet, hogy ő megerősítsen, ő szóljon hozzád, kijelentse neked az igét. Amen. És ugye Jézus megerősítette ez az angyal, és azt mondja az ige, hogy ahogyan imádkozott, verejtéke úgy hullott a földre, mint a vércseppek lettek volna. Tehát, hogyha el tudod képzelni ezt az imát, Jézus, ami megváltunk abban a kertben, félrevonult, és egy nagyon-nagyon nehéz imádság volt ez. Tudta azt, hogy meg kell halnia, és egy angyal jött, hogy megerősítse. Hogy mennyire nehéz volt ez, háromszor ment vissza. Háromszor térdelt le az atya elé. Háromszor azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, de volt annyira alázatos, hogy alávesse magát, ugyanakkor azt mondta, hogy atyám, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Hogy mennyire nem volt ez könnyű Jézusnak, miközben imádkozott, ezek a hatalmas izzadságcseppek, mint a vércseppek hullottak a földre. Tehát ez nem egy könnyű pillanat, nem könnyű percek voltak ezek Jézusnak. Nem volt ez könnyű. Az atya valóban nagyon szerette a fiút. Az atya nagyon szerette az ő egyszülött fiát. Amen. És képzeld el ezt, amikor az atya előtt az ő fia térdel, a fiút térdel, és ott van ebben a nagyon rossz állapotban. Te hogyan döntöttél volna az atya helyében? És ott volt a fiú ezzel a kéréssel, és az Atya Isten elutasította a bűntelen fiút, hogy aztán a bűnös embert magához fogadhassa. Engem is, téged. Amen. A bűntelen fiút, akiről hatalmas cseppek folytak le a földre, és angyal kellett, hogy segítse őt ezekben a percekben. Angyal kellett, hogy segítse őt. És ha az ő szívét látod, és látod az atya szívét, aki végtelenül szerette a fiát, és látta ezt a gyötrődését a fiának, és Jézus háromszor térdelt oda az atya elé, hogy Uram, ha lehetséges. És az atyának látni kell, néznie kellett őt, látta az ő szenvedését, és mégis elutasította a bűn nélkül valót, a bűnösökért. Amen. Vajon akkor miért aggódunk ennél sokkal kisebb dolgokért? Ez szerintem a legnagyobb döntés volt a világon, amit az atya meghozott. A leghatalmasabb, és furcsa dolog, hogy ezt azért nem tudjuk, de egyszer meg fogjuk tudni a mennyben, hogy ez neki mennyire volt nehéz döntés. A fiúnak, látod, nagyon nehéz volt. De alávetette magát Istennek, értünk bűnösökért. Bármilyen nehéz volt, Jézus ezt megtette értünk. Nem tudjuk, hogy az atyának mennyire volt nehéz látni az ő fiát ebben az állapotban. De azt tudjuk, hogy elutasította a bűntelent, az örök engedelmes fiút. Képzeld el, hogyha lenne egy engedelmes, egy annyira tökéletes gyereked, egy engedelmes, és el kellene utasítanod őt. Mit szólsz hozzá? Tehát az atya ezt tette értünk. Elutasította, hogy a bűnös embert elfogadhassa. Téged, engem is, mindannyian. Mindannyian bűnösök voltunk. Mindannyian bűnösök voltunk, és amíg Krisztust el nem fogadjuk, addig bizony bűnösök is vagyunk. De ma már szeretett vagy, Krisztusban szeretett vagy, Krisztusban kegyelt vagy. De nézd meg ezt a döntést, amit meg kellett hoznia az atyának és a fiúnak. A bűntelen elutasítást kapott, hogy a bűnöst az Atya Isten megragadhassa és megölelhesse, és szerethesse és gondot viselhesse rá. Ha ezeken elgondolkodunk, és képzeld el, hogy Isten nem bennünket utasított el, hanem Jézust. Mit gondolsz, hogy most, amikor már nem vagy bűnös, hanem Krisztusban vagy az ő fiában, most kapsz elutasítást? Nem. Nem. Ezért mondta Jézus, hogy biztosan megadja az atya. Ezért mondta Jézus, hogy biztosak lehetünk abban. Amen. Biztosak lehetünk. Dicsőség Istennek. Néha nagyon jó ezeken a dolgokon elgondolkodni. Ez egy pillanat, amin átfutunk, mert olyan szörnyű ezt elolvasni, hogy Jézus ott abban a kertben hogy szenvedett. És inkább ezen gyorsan átmegyünk. De ezt meglátod, akkor meglátod azt is, hogy Isten mekkora szeretettel szeret bennünket. Jézus háromszor letérdelt, és azt mondta neki az Atya Isten, hogy nem, meg kell innod azt a poharat, ki kell innod, és bizony véghez kell vinned azt, amiért elküldtelek a földre. Akkor mekkora ez a szeretet? És sokszor erre van szükségünk, hogy minden kétség kimenjen belőlünk, hogy meglásd az ő szeretetét. Ugye a szeretet kiűzi a félelmeket, azt mondja az ige. Amen. A szeretet kiűzi a félelmet. Tehát nem tud Isten téged elutasítani. Egyszerűen nem képes rá. Ugye azt mondja a Római Levél 5. fejezet 8-as igéjétől, hogy az Isten pedig, bocsánat, de picit csiklandozott a torkom, tehát az Isten pedig azzal mutatta meg irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Amen. Itt látod azt a szeretetet, hogy Isten megmutatta. Ő nem tud téged elutasítani, megmutatta ezt a szeretetet akkor, amikor a Krisztust elutasította, hogy téged elfogadhasson. Miután tehát most megigazultunk az ő vére árán, még sokkal inkább megment általa a haragtól. Amen. Mert ha amikor ellenségek voltunk, megbékéltünk, tehát kiengesztelődtünk az Istennel, a fiának halála által, most, hogy megbékéltünk vele, sokkal inkább üdvözülünk élete által. Ez a vidafordítás volt azért, hogyha az egyszerűt olvassátok, akkor itt volt némi eltérés tartalmában nem, de itt ez egy picit többet mond, tehát azt mondja, hogy miután tehát most megigazultunk az ő vére árán, még sokkal inkább megment általa. Amen. Még sokkal inkább. Akkor megmentett. Akkor hoznia kellett az atyának egy döntést, ott volt a fiú, és ott volt a bűnös ember. A bűn hatalma alatt levő világ. Te is, és én is, és minden egyes ember. És hozni kellett egy döntést, és a fiút, a bűntelent elutasította. És téged, és engem pedig elfogadott a Krisztusban. Amen. És azzal itt még inkább megemeli, azt mondja, hogy most, tehát most, amikor már megigazultunk az ő vére árán, még sokkal inkább megment általa. Amen. Ahogyan akkor megmentett, és megérte ezt, hogy Jézus elutasította, azt mondja, hogy most már, hogy megigazultunk, most már sokkal inkább, amen, sokkal inkább megment, dicsőség Istennek. És ugye ez nem csak az üdvösséged, ugye nem csak azt jelenti, hogy megmenekültél a pokoltól, az üdvösséged nem csak azt jelenti, hogy bemehetsz a mennybe, ugye az üdvösségedben ott van a gyógyulásod, ott van a helyreállítás, ott van a védelmed Istentől, és ugye ezek most vannak. Most van az üdvösség napja, most van a kegyelem napja. Amen. Most. Dicsőség Istennek. Tudjátok, nekem komoly előnyöm van ezeken a területeken. Ez a jól értem azt, hogy mit mond az Úr, amikor azt mondja, hogy igen és amen. És én nagyon jól értem azt, amikor azt mondja a Jézus Krisztus, hogy a mennyei atyátok biztosan megad minden jót azoknak, akik kérik tőle. Amen. Pontosan olvastam fel vissza az igét, az elején már ezt elolvastuk. Tehát a mennyei atyátok biztosan megad minden jót azoknak, akik elkérik tőle. Amen. És tudom azt, hogy az ő igene és az, amit ő mond, az nem változik meg soha. Az igen és az amen, az nem változik meg soha. Az ígéret és az ő esküje, az nem változik meg soha. Tudjátok, többször följött már bennem, és mindig gondolkoztam, hogy vajon elmondjam-e ezt. Ez még kisgyerekkoromban történt. És de lehet, hogy elmondom. Végül is mindent el szoktam mondani. Olyan vagyok, mint egy nyitott könyv. Nem, hogyha épülésünkre van, akkor el fogom mondani. Nagyon kicsi voltam még. Néhány évig a nagymamám nevelt kiskoromban. Mielőtt arra gondolnál, hogy na és ez miért volt így. Talán lemondtak rólam, vagy bármi, hogy ne kelljen ezen gondolkozni, illetve nehogy valami ilyesmi elterjedjen rólam az interneten. Annyi történt, hogy 12 hónapos koromban anyukámnak azt mondták a munkahelyén, hogy vagy visszamegy dolgozni, vagy pedig elküldik. Tehát akkor még nem így volt otthon, hogy 3 évig csücsükéjél otthon, azt simogasd a gyerek fejét, hanem vissza kellett mennie, 12 hónapos voltam, és hát a szíve szakadt meg, de vissza kellett, hogy menjen. Vissza kellett mennie a munkahelyére, és még csak megoldás se volt, mert 3 műszakba kellett dolgoznia. Tehát 12 hónapos gyereket nem hagyhatsz otthon, úgyhogy te 3 műszakban dolgozol. Ilyenkor van ugye a nagymama, de viszont az én nagymamám nem Kecskeméten lakott, tehát el kellett engem vinni, és a nagymama nevelt engem 5 vagy 6 éves koromig, nem tudom pontosan. Annyira kevés emlékem van ebből az időszakból, de néhány azért van. Tehát nem azért kerültem oda, mert kidobtak otthonról 12 hónaposan, mert rossz gyerek voltam, vagy valami ilyesmi, hanem nálunk is előjött az, mint ahol nagyon sok más helyen is előfordul, hogy a nagymama be kell, hogy segítsen, és nálunk nem lehetett úgy sem megoldani, hogy ugye ha egy helyen lakunk, hogy akkor eljön, vigyázzam. Tehát engem el kellett vinni, és pár évet a nagymama nevelt. És a nagymamák azok, tudjátok, hogy szigorúak voltak. Tehát a nagymamák azok úgy nevelnek, hogy az igen, igen, a nem, nem. És hogyha téged nevelt nagymama, akkor te ezt pontosan tudod, hogy mit jelent, amikor az igen azt mondja, hogy az igen, igen, és a nem, nem. És elég szigorúan nevelt engem a nagymamám, nem panaszkodom, tehát nem emlékszem arra, hogy megvert volna, vagy soha nem vertek meg, jó nevelt voltam, mert az igen, igen volt, a nem, meg nem. És tudom azt, hogy szólt a nagymama, hogy vagy uzsonna volt, vagy 10 órai, nem tudom, hogy mi volt, de szólt a nagymama, hogy menjek enni. Na most tudod, hogy milyen a gyerek, amikor belemerül valami játékba. Hát nekem teljesen mindegy volt, hogy a nagymama mit mondott. Én el voltam nagyon foglalva, és egy fél óra múlva megéheztem, és gondoltam, hogy na ideje enni. Na most ez nem így van. Az igen, igen, a nem, nem. Szépen bevonultam peckesen, akkor már tudtam járni, tehát akkor már nem 12 hónapos voltam, és néztem, hogy mindenki eszik. Mindenki evett. A nagynéném, anyukám, húga, ő akkor még otthon volt, tehát ő is ilyen 15-16 éves, tehát fiatal volt, és ő otthon volt, ő meg kiült az udvarra, és nem tudom, hogy mit, nem emlékszem rá, tehát kicsi voltam, nem tudom, hogy mit ettek. Az volt a lényege, láttam, hogy mindenki eszik, viszont az asztalról mindent elraktak. Éreztem, hogy gáz lesz. Láttam, hogy itt nem úgy van, hogy amikor jössz ide, írsz, az jól van, hanem tehát itt fegyelem van. Sokan mondják, hogy az a 3 év katonasság ráférne ma is a fiatalokra, hát nekem volt, nem 3 év, mert ez körülbelül olyasmi volt, amikor egy nagymama nevel, hidd el, az olyan. És láttam, hogy mindenki eszik, sündörögtem egy darabig, mindenkit megnéztem, hogy ki mit eszik, hát ha van ott még valami esetleg, amit nekem tettek oda, semmi nem volt sehol. Kimentem a ház elé, láttam, hogy anyukám húga ott leült valamire, és eszegetett. És tudod, milyen a pici gyerek? Oda mentem, és így legugoltam, és néztem egy darabig. És akkor azt mondja, 2 hete mesélt el, azt mondja nekem, hogy hát majdnem megszakadt a szíve, hogy ránéztem, és mondtam, hogy esetleg a kenyérhéját nem akarná nekem adni, tudom, hogy úgyse szereti. És hát megsajnált nagyon, bement, és mondtam mamának, hogy mama, adjon már neki valamit, tehát ilyen ez a gyerek. És nehogy azt gondolt, hogy a nagymama rossz volt, vagy szívtelen volt, hanem ők fegyelmeztek. Ez ugyanaz, amiről Jézus Krisztus, amikor a százados beszél erről, hogy Uram, nem kell, hogy elgyere a házamba. Én tudom, hogy mi a szó. Amikor azt mondom annak, aki alattam van, hogy ide jössz, az ide jön, elmegy, elmegy. Tehát, hogy a szóban milyen erő van, és Jézus ezt nagyra értékelte. És tudjátok, nagyon sokszor az a problémánk, hogy feladjuk. Az igen, igen, a nem, nem. És hát nem szaladt ki a mama nekem azonnal egy hatalmas szeret zsíros kenyérrel, hogyha jól emléksz, azért azt se várta meg, hogy éhen halljak. Tehát ő arra odafigyelt, és tudta, hogy mit lehet, és mit nem. De most utólagosan elmondhatom azt, hogy nagyon hálás lehetek azért, hogy én pontosan megtanították velem azt, hogy mi az igen, és hogyha igent mondanak, az igen, hogyha azt mondják, hogy ebéd van, akkor ebéd van, hogyha azt mondják, hogy most mehetsz játszani, most mehetsz, azt mondják, hogy most gyere be, akkor jönni kell. Akkor abban a pillanatban jönni kellett. Tehát nem úgy volt, hogy majd, szó nem lehetett róla. És erről beszél a százados, és Jézus ezt nagyra értékelte, hogy egy fegyelmezett ember, hogy tudja azt, hogy a szónak micsoda ereje van, és hogy az a szó az nem változhat meg. Amen. És volt egy másik ilyen történetem is már, ez már otthon történt, amikor hazakerültem anyukámékhoz, és volt egy ilyen hétvége, a családból a gyerekek mind mentek strandra, nyári szünet, tudod milyen az, hogy megy a família a strandra. Mondom, én is, jaj, de jó, mondták, eljöttek, hogy visznek engem is. Ugyan egyes gyerek vagyok, én mindig magam voltak. Kulcsot a nyakamba agasztották, és akkor ott legeléztem kint a játszótéren, kész. Egészen jó el voltam, tehát akkor még nem volt ilyen, hogy biztonsággal gond lett volna. Itt a kulcs a nyakadba, azt menjél, legelj a báránykám. És hát megy a família a strandra, jaj, de jó, és mondták, hogy eljönnek, értem, és megkérdezték anyukámat, hogy elmehetek-e velük. Hát mondta anyukám, hogy persze elmehetek velük, és egész héten arra készültem, hogy jaj, de jó lesz, megyünk a strandra, jönnek az unokatestvéreim, meg a keresztanyám, meg mindenki, és elvisznek engem is, és nem otthon bámulom mindig a négy falat, meg egymagam az udvart, vagy a játszóteret is. Valamit csinálhattam, pedig tényleg jó gyerek voltam. Nem tudom, hogy mit, anyukám azt mondja, hogy na, akkor a hétvégi program elúszott. Valamit szerintem ő mondott, és nem értettem teljesen a szót. Nem jól értettem a szót, vagy egyáltalán nem, vagy nem akartam érteni. Tehát vannak itt ilyen verziók, de tényleg jó gyerek voltam amúgy. Csak néha történtek ilyen dolgok, és azt mondta, hogy na, akkor a hétvégi strand az úszott. Elkeseredtem, de írtózatosan. Egész nyáron mindig csak a falakat nézem, meg egyedül az udvart, mert egyes gyerek vagyok, és most elmehettem volna én is, a többiekkel is. Hát tudod, mit csinál ilyenkor a gyerek? Van bőgés, meg hisztizés, meg mindenféle. Nagyon határozott volt, minden műsoromat végighallgatott, és azt mondta mindegyik után, készen vagy? Nem mehetsz a strandra. Ennyi. Megpróbálkoztam ezzel, megpróbálkoztam a hisztivel, megpróbálkoztam, de én jó leszek. Megpróbálkoztam mindenféle műsorom. Készen volt? Kész. Nem mehetsz a strandra. Mondom, ennyit itt dolgozok ezért a dologért. És hát, még keresztanyám is eljött, és mondta neki, hogy figyelj, mert egész nyáron itthon ül szegény egyedül. Hát, büntessed vasárnapig, vasárnap elmegyünk a strandra, aztán büntetésben lehet utána is. Anyukám nagyon határozott volt, és azt mondta a keresztanyámnak is, hogy én megmondtam neki, hogy nem, a nem az nem. Pedig úgy örültem egy kicsit, hogy hát a keresztanyám megfűzi. Eljött a vasárnap, azért arra jöttek a biztonság kedvéért, hogy hát ha esetleg meglágyult a helyzet, én is nagyon reménykedtem, én egész nap így ilyen vigyázva voltam. Én olyan jó voltam egész héten, hogy ezt el nem tudod képzelni. Olyan jó gyereket, te még életedben nem láttál. És azért arra jöttek becsengetni, hogy hát ha mégis. Jöttek is cseng. Tudod, milyen rossz volt látni a nagy szatyorba az a felfújt labda, meg a békatalp, meg ilyenek. Búvárszemüveg, meg jaj, mindenki nagyon boldog volt, meg nyalóka, meg És hát becsengettek, hogy akkor mehetek-e, mi a döntés? Anyukám csak ennyit csinált. Megmondtam már 20-szor, hogy nem mehet. Tudod, mindenkit leöntöttek vízzel. Gondolhatod azt is, hogy azért nem volt ő túl szigorú? Nem, én megtanultam azt, hogy az igen, igen, és a nem, nem. És ezért nekem nagyon könnyű a hitemben járni. Ezért nekem nagyon könnyű, hogy ne változtassak. Tehát soha nem volt nekem megengedve ez a tallabilézés. Az igen, igen, a nem, nem. És tudod, hogy ez a hitethez mennyire fontos? Hogy az igen, igen, és az nem fog megváltozni. Hogy amikor Jézus azt mondta, hogy igen és ámen, az soha nem fog megváltozni. És lehet, hogy ez így hirtelen egy kicsit szigorúnak tűnt. Biztos, hogy megérdemeltem a büntit. Nem tudom, mit csináltam. Biztos nem ok nélkül történt ez így. De tudod, hogy mennyire fontos az, hogy nagyon sok ember hogy imádkozik? Amikor imádkozik, a saját szavaiban nincsen hite. Nem igazán vár el semmit. Jézus szavaiban sem igazán sok hite van. Az igen, igen. És én velem ezt annyira megtanították picinke koromtól, 12 hónapos koromtól kicsit fölfelé, és ezért könnyű nekem hitben járni. Meg se fordul a fejembe, hogy változtassak azon, hogyha valamit eldöntöttem, hogy ezt hitbe végigviszem. Mert nem így tanítottak. Jézus azt mondta, hogy igen. Jézus azt mondta, hogy amen. Jézus azt mondta, hogy biztosan megkapjuk. Amen. És tudjátok, nekünk is így kellene ehhez állni. bármi kétség jön, bármi fáradtság, bármi olyan, hogy úgy érzed, hogy feladod. Jézus azt mondta, hogy igen, Jézus azt mondta, hogy amen, Jézus azt mondta, hogy biztosan megkapom. Ezért én nem változtatok. Amen. Amen. Kitartás. Jézus azt mondta, kitartással, hittel és türelemmel, kitartással. Dicsőség Istennek. Tehát kitartóan így az ő ígéretében és az ő esküjében, és nem fogsz csalódni, és ne engedd, hogy bármi kibillentsen. Amen. Áldott az ő szent neve. Dicsőség Istennek. Vagyunk élőbe? Élőbe vagyunk? Akkor puszi meg, pacsi. Áldjon az Úr benneteket, elköszönünk.